Kegyelmnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az ige hirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, a Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt Jézus az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Jézus földéletének van három fejezete, három mérföldköve, ami különösképpen is nagy részletességgel és kronológiai pontossággal van lejegyezve az evangéliumokban. Születésének körülményei szinte percről percre, óráról órára tudjuk, hogy mi történik. Nyilvános szolgálatának története, majd pedig halála, az utolsó egy hét, a nagy hét eseményei és feltámadása, amit nagyon részletességgel leírtak a szem és fűtanúk, az evangélisták. Hogy születése után mi történik, 30 éven keresztül erről nagyon keveset tudunk. Tudjuk, hogy pár éves volt, amikor Egyiptomból visszaköltözik a család, ugye menekülnek Heródes haragja elől, visszaköltözik a család, és Názáretben telepednek le. És van egy másik jól ismert történet, 12 éves Jézus, amikor ő is megy a nagy ünnepre szüleivel Jeruzsálembe, és elkeveredik, és harmadnapra találják meg a templomban, és akkor egy fontos dolgot tudnak meg szülei, tudnék, hogy neki az atyaházában van dolga. És aztán ott van az a három év, ami a nyilvános szolgálata és a halála között történik. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat tudunk erről. Persze tudjuk, ami fontos, de maga János apostol írja az evangélium végén. Tudnék, hogy csak töredékeket tudunk Jézus tetteiből és csodáiból, tanításából. János írja tehát, de van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, írja János, maga világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Persze nem mondhatjuk, hogy a Szentírás kevés. Nem mondhatjuk, hogy amit leírtak az evangélisták, az nem elegendő. És nem kell kíváncsiskodni, hogy na mégis mi az, amit nem írtak le. Nyilván három év alatt rengeteg dolog történt. Sokkal több gyógyítás, tanítás, ami le van írva, ezek a legfontosabbak. Isten szent lelkének ez volt az akarata, hogy pont ezeket a történeteket, tanításokat tudjuk, mert ezeket kell tudnunk. A mostani történet, amit esetleg ha valaki becsukott szemmel hallgatta, igazán maga elé tudta képzelni, annyira eseménydús és mozgalmas, és annyira sok váratlan fordulat van benne. Ez a történet Jézus szolgálatának, nyilvános földi szolgálatának legelején történik. A három szinoptikus evangélista, Máté, Márk, Lukács nagyon egybevágó módon ezeket a napokat, heteket, amikor kezdi a szolgálatát, részletesen leírja, ahogyan Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, aztán elvonul 40 napra a pusztában, aminek a végén a sátán megkísérti, azután pedig, amint visszatér a pusztából, azt olvassuk, hogy elhagyja Názáretet, és letelepedik Kapernaumba, aztán megkezdi a tanítást a szülőföldjén, elhangzik az első prédikáció, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És hol kezdeni el a nyilvános munkáját, ha nem a szülőföldjén, Galileában, Izrael északi részében. Nem déle Júdeában, nem Samáriában, Galileában, a Genezáret tónak, a galileai tengernek a partján. Azután pedig elhívja a tanítványait. Erről a környékről hívja a tanítványait. 12-ből, 11-ről tudjuk, hogy innen származik Galileából, Genezáret tó tavának partjáról. Talán az egyetlen tanítvány, aki nem galileai, Júdás Iskáriótes. Simon Péter, aki most a történetnek az egyik főszereplője, mert nyilván Jézus a főszereplő, de Péteren is nagy hangsúly van. Ezelőtt, a történet előtt nyilván sok mindent már tudhatott Jézusról. A nagy halfogás előtt találkozhatott is Jézussal személyesen, hiszen maga Lukács írja le a megelőző történetben, ahogyan Jézus meggyógyítja az anyósát. Elmegy Simon házába, és ott lázasan fekszik a Péter anyósa, és meggyógyítja Jézus. A többi evangélista ezt későbbre teszi. Lukács így teszi sorrendbe ezeket az eseményeket. De nem csak ez a személyes tapasztalata lehetett Péternek Jézussal kapcsolatban a nagy halfogás előtt, hiszen János evangéliumából megtudjuk, hogy amikor András felismeri Jézusban a mestert, elhagyja a keresztelő Jánost, hiszen ő is tanítványa volt, András Péter testvére, és azt olvassuk, hogy mihelyt találkozott Simonnal testvérével, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, oda vitte Jézushoz, tehát András oda viszi Pétert, a testvérét Jézushoz, és Jézusnak van is egy szava Péterhez, mintha elő lett volna készít ez a találkozás, te Simon vagy Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. De nem csak ezekből a személyes találkozásokból, másból is ismerhette Jézust Péter. Lukács is leírja kétszer a negyedik fejezetben. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, a pusztából, és elterjedt híre az egész környéken. Elterjed, pedig még nem sok mindent tett, de elterjed a híre Jézusnak. És ekkor aztán igazán elterjed a híre, amit olvashatunk Lukácstól ismételten, amikor ördögöket űz ki, elterjed a híre mindenütt a környéken. Még inkább terjed a híre, hogy kicsoda ez. És felteszik a kérdést, kicsoda ez? Milyen hatalommal működik? Ilyet még nem láttunk. Ez lenne az a názáreti, az Ács fia? Ez a názáreti Jézus, aki közöttünk élt már 30 éve, hiszen környékbeliekről van szó, akik őt felfedezik és megismerik még jobban. És van még egy érdekes mozzanat, ugyancsak Lukács írja le, ahol Jézusnak úgymond a titka, hogy ki is ő valójában, amit végül nem mond ki, de mégis elhangzik, nem is akármilyen szituációban. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott, mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus valamiért megengedte, hogy ez a ördögi lélektől megszállt ember ilyet mondjon ki, úgymond leleplezze. Ennyit megenged. Mert az ördögök jól ismerik Jézust, és félnek tőle. És újra és újra keresztbe akarnak tenni Jézusnak. És mindezeket látva már Jézus szolgálatának a legelején, pár nap, pár hét telik el, megállapítják, hogy hatalommal és erővel gyógyít ez az ember. És aki figyelt igazán ezekre a mozzanatokra, ezekre a részletekre, akkor még tovább juthatott. Nem egyszerűen egy csodatevőt láthatott Jézusban, hanem sokkal többet. Ahogyan Péter is. Hiszen Péter a hajóban hogyan szólítja meg Jézust? Mester. Mert sejti, hogy ez az ember több, mint egy ács. Több, mint a názáreti Jézus. Az ácsnak a gyermeke. És azt láthatjuk ebben a történetben, ami most fel lett olvasva, hogy ebben a pár órácskában Péternek a hite nagyon sokat fejlődik, és számára egyre többet kezd jelenteni Jézus. Persze Jézus neki ebben segít, hogy leessen a lepel Péter szeméről, hogy ki ez az ember, és közben az a csoda is megtörténik, amire senki nem számít, tudnélik Péter is egyre inkább megkezd ismerni önmagát, hogy ő kicsoda, kicsoda Jézus, és kicsoda ő valójában, sőt azt is megtudja, ez aztán igazán hab a tortán, hogy mivé kell válnia Péternek. Nem csak azt tudja meg, hogy most ő kicsoda, hanem hogy neki milyen irányba kell, hogy az élete haladjon. Mivé kell válnia. Jézus nem ajtóstól ront Péternek a lelki világába. Lépésről lépésre halad. Három fontos szava van Jézusnak Péterhez. És egyre merészebb dolgokat mond neki Jézus. Az első így hangzik, így történik, ahogyan olvassuk, megkér őt, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Éppen mossák a hálóikat, a sikertelen éjszakai halászat után. Már éppen készülnének haza, mennének haza, hogy akkor beszámoljanak az asszonynak, meg a családnak, hogy nem fogtak semmit, ma nincs bevétel. És oda megy Jézus, és azt mondja, hogy vigyél beljebb a parttól egy kicsit, hadd üljek be a csónakodba, de ne csak úgy lökjél el a parttól, hanem te vigyél be engem, gyere velem, mert nyilván a többiek is jöhetnek. Péter szó nélkül megteszi, pedig nyilván elég fáradt lehetett, és felteheti valószínű a kérdést, önmagában nagyon emberi kérdést, miért pont én? Hát ott van az a másik hajó is. Többen is halásztunk. Mások is éppen kikötöttek is, mossák a hálóikat. Miért pont én? Aztán rájön végül is, hogy végül is ráér. A háló ki vannak mosva, hal nincs, aznap elmarad a piacozás, talán úgy sincs kedve hazamenni, magyarázkodni, hogy miért nincs hal, mit mondja a családnak, hogy ma nincsen bevétel, majd talán holnap, talán. Kedve sincs hazamenni, talán a tömeghez sincs kedve, mit veszíthet? Engedj Jézus kérésének. Akkor ma nem piac lesz, hanem piac helyett prédikáció hallgatás. Beül a csónakba, és viszi Jézust oda, ahova Jézus kéri, hogy elvigye. Érezzük-e testvérek, hogy ez a sikertelen halfogás nem a véletlen műve. Bátran mondhatjuk, az Isten keze van benne. Isten felszabadít pár órát Péternek arra, hogy tudjon igét hallgatni. Engedi, hogy sikertelen legyen a munkájában. Mondhatjuk, hogy megalázza, földbe tiporja. Szakmailag igazán nincs a helyzet magaslatán Péter. Elég kellemetlen helyzet. És így kap időt. És nem egyszerűen ott ücsörögnek egymás mellett Jézussal, nem egyszerűen Jézus bátorítgatja, hanem igét hallgat a tömeg egyikeként, akik a parton vannak, ő pedig a hajóban. Most nem az üzlet a fontos, nem a munka, nem a pénz, hanem hogy Jézus tanít. Lehet, hogy csak hálából teszi mindez Péter. Végülis nemrégen meggyógyította az anyósát. Talán Péternek az van a szívében, ennyivel tartozok ennek az embernek. meggyógyította Lázas betegségéből, akit szeretek. Teszek egy szívességet ennek a Jézusnak, talán kiegyenlíthetem a számlát. Én is adok neki valamit. Mit veszíthetek? Pár órás feladat, azután mondhatjuk azt, hogy egálban vagyunk Jézussal. Aztán mindenki mehet haza a dolgára. Aztán lehet Péterben egy olyan gondolat is, miért ne? Milyen megtisztelő, hogy Jézus pont engem választott. Pont az én csónakomban ül be. Mellettem fog ülni, vagy állni, és mellettem lesz, és onnan fog tanítani. Engem is mindenki fog látni. Azért ez megtisztelő. Azután jön Jézusnak a következő kérése a csónakban, amikor befejezi a tanítást. Talán órákig tanított. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Ez már merészebb kérés Jézustól. Ez már nem egyszerű szívesség. Jézusnak mi haszna lehet ebből? Ez Péterről szól, meg a többiekről. És mégis magyarázkodik Péter. Elkezd magyarázkodni. Egész éjszaka fáradtunk, aztán talán tart egy kis hatásszünetet. Talán reménykedik, hogy Jézus azt mondja, hogy csak vicceltem, Péter, hát menjünk vissza, hát tudom, hogy fáradt vagy, nincs hal ilyenkor a folyó, a tóban. Nem, nem vicc. Jézus még mindig néz rá, várja a választ. Jézus nem viccelődik ilyen dolgokkal. És megszületik Péterben egy nagyon fontos mondat, egy életmentő mondat, egy fordulópont, amikor kimondja ezt a bizonyos mégist. De a te szavadra mégis megteszem. Pedig semmi logika nincs benne. Semmi ráció. Ilyet egy jó szakember, egy jó halász nem tesz. Halászni éjszaka kell. Akkor vannak a halak bent a mélyen, a tó közepénél, a felszínen, ahol még melegebb a víz. Nappal kimennek a partra, a melegebb részekre, szeretik a meleget a halak. Ott nem lehet őket kifogni hálóval, mélyre kell evezni. Nappal nincsenek halak a felszín közelébe. Nevetséges. És mégis megteszi Péter. Ezek szerint reméli a csodát Péter. Ezek szerint mégiscsak van egy kis mustármagnyi hite. Talán tesz valamit ez a Jézus. Úgymond kinézi Jézusból, hogy fog valami emberi számítás szerint logikátlan, valami csoda történni. És ami történik, az reményen felüli. Minden idők legnagyobb halfogása, a legrövidebb idő alatt a legtöbb hal. Szakadoznak a hálók, majd felborul a csónakjuk. Hívják a többieket, hogy segítsenek, és így tudják csak kivinni a nagy zsákmányt. Péter engedelmessége már is jelent mások számára áldást. A környezete is érzi az engedelmességének a következményeit. És ha csak ennyi lenne a történet, erre is azt mondjuk, hogy ez igen, nem semmi. Péter engedelmes, Jézusnak nagy a hatalma, mindenki jól jár, de a történetnek nincsen vége. Péter rádöbben valamire. Egy nagy felismerés születik meg a szívében. Megjed, szégyeli magát, fél. Leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És most már számára Jézus nem mester, hanem azt mondja, hogy Uram. Formálódik Péternek a hite. Most már többet tud Jézusról, pedig csak pár órát töltöttek együtt. Hallgatta a tanítását, megtörtént a csodálatos halfogás, és most már tudja, hogy nem egyszerűen egy rabbi, nem egy tanult ember csupán, nem egy a sok közül, hanem ő Úr. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Az én Uram. Nem általában az Úr, az én Uram. Személyessé teszi ezt Péter számára. Érzi, hogy valami elválasztja őt Jézustól. A bűnei. És a Szenttel szemben, az Isten emberével szemben, az Isten fiával szemben egy bűnös, mocskos életű ember nem állhat meg csak úgy. Egyetelt, leborul és imádja. És azt mondja, hogy méltatlan vagyok, hogy foglalkozz velem, Uram. Péter félelmét ismeri Jézus. És nagyon hamar helyre teszi a dolgokat, ne félj. de még többet mond. És jön a harmadik kérés, ami nem is kérés, hanem parancs, nem is parancs, hanem kijelentés, egy új kezdet eleje, ezentúl emberhalász leszel. Nem csak új cél, hanem új élet. Ez nem egy egyszeri alkalom, mint bevezni a mélyre, vagy bevinni Jézus csónakkal, hogy tanítson. Ez egy életre szóló új fejezet. És Péter nem kezd magyarázkodni, kérdezősködni, hogy mi az, hogy emberhalász, de nyilván azért szerette volna tudni, hogy ez mit is jelent. És a következő években, még Jézussal van 3 év alatt, egyre inkább kibontakozik előtte, mi ez az emberhalász. Olykor talán megkérdezi Jézust: Uram, amit nekem ott mondtál egykoron, a kezdetkor, a Galileai tenger partján, hogy emberhalász leszek, ez mit is jelent? Még most sem értem. És talán Jézus azt mondja neki, hogy nem baj, majd megérted. És Péter megérti, mert Jézussal van, és Jézus mellett minden a helyére kerül, minden értelmet nyer. Az ilyen furcsa kifejezések is, hogy ne félj, emberhalász leszel. Hányszor vagyunk mi is így, testvérek, hasonlóan Péterhez, hogy mindent megteszünk szakmailag, emberileg, fáradozunk, és mégsem sikerül. Aztán az Isten valamit a szívünkre helyez, mert elkezdünk figyelni az Istenre, a nagy bánatunkban, vagy mert Jézus odajön, mi nem megyünk, akkor ő jön oda, megáll mellettünk, és mond valami hajmeresztő dolgot, ami teljesen logikátlan, emberileg teljesen megmagyarázhatatlan, badarság. És a mégsemből lesz mégis. Hát az Isten mondja, akkor mégis megpróbálom. Mert nekem nem sikerült. Mégsem sikerült. Pedig annyiféleképpen próbáltam. Jézus Péter életében egy kudarcot használ fel arra, hogy megváltoztassa Péter életét. Kell ez a kudarc. Megengedte Jézus. Talán előidézi Jézus. Talán akarja Jézus ezt a kudarcot. Mert ha nincs ez a kudarc, akkor megy az élet tovább, a pénz, az üzlet, a halak, a piac, a sikerélmény, hogy ki vagyok én, milyen jó szakember, milyen jó ember. Jézus megállítja Pétert ebben, hogy észrevegye Jézust, hogy Jézus megszólíthassa Pétert. És Jézus nem szívességet kér tőlünk, Jézusnak nincs szüksége a mi segítségünkre. Nekünk van szükségünk rá. Nincs az a szívesség, amivel mi Jézussal szemben ki tudnánk egyenlíteni azt, amivel tartozunk, amit tett. Én nem tudok az Istennek szívességet tenni. Bármit tesz, bármit kér, értem teszi, és azért teszi, hogy általam másoknak is jó legyen. Áldás legyen az életükbe. És amikor beszáll a hajóba Jézus, akkor nem csodára készül, simán besétálhatott volna a tengeren. Jézus tud olyat, csinált is. Most nem sétál be a vizen a tó közepére. Nem rendel oda angyalokat, hogy repítsék oda. Nem emelkedik fel, pedig megtehetné, hogy olyan magasról prédikáljon a jelenlévőknek. Ő most nem írja felül a természeti törvényeket. Most nem csoda kell. Most tanítani kell. Aztán, amikor a csoda megtörténik, az Péternek történik, meg a halásztársaknak, akik ugyancsak tanítványok lesznek. András, Jakab és János. Nekik kell a csoda, ami nyilván azután szányra kél, és mindenki fogja tudni a környéken, mi történt a Genezáreti tó közepén fényes nappal, ami még soha nem történt. És talán összerakják a képet. Miért történt meg? Mert ott volt Jézus. Mert Jézus irányította a szálakat. És talán arra is rájönnek, hogy miért nem volt fogás éjszaka, azért, mert Jézus azt nem engedte. Azért, hogy megtörténjen a csodálatos halfogás. Kellett a kudarc. Kedves testvérem, tőled mit kér Jézus? Kér tőled hajmeresztő dolgokat, ami teljesen emberileg logikátlan, és a világ olyat még nem látott. Eszed ágába se lenne olyat tenni. Kér tőled ilyet Jézus? Hányszor voltál olyan helyzetben, ebben a mégsem helyzetben, hogy mindent megtettél, görcsösen dolgoztál, görcsösen akartál előre jutni, a keret görcsösen eltapostál másokat, görcsösen mindig a magad előnyét nézted, nem a másikét, csináltad, szakmailag a legjobb akartál lenni, apait, anyait beleadtál, a legjobbat hoztad ki magadból, talán még azt is elhitted, hogy 110, meg 150%-osan teljesítettél, és egyszer csak azzal, hogy mégsem. És az ember szétteszi a kezét, hát hogy van ez? Hiába dolgozik az ember, hiába akarom, hát nem elég akarni, nem elég mindent megtenni, és nem elég. És milyen jó testvérek, hogy nem elég. Milyen jó, hogy Isten kudarcokkal visszahúz bennünket a földre. És megláthatja velünk, hogy mit vagyunk mi valójában nélküle. És még a kicsi sem sikerülne nélküle, nemhogy a nagy. És amikor görcsösen erőlködünk, és mégsem sikerül, az ember elkezd perlekedni Istennel. Mert a legkönnyebb őt elővenni, nem? Hogy az Isten a hibás. Hogy miért nem segít. Hogy miért nem úgy van, ahogy mi akarjuk. Mi a baj az Istennek az én tervemmel? Hányszor perlekedünk így az Istennel? És belegondolni szörnyű. Micsoda Isten káromlás ez. Amikor így vitatkozok az Istennel, és felül akarok kerekedni az Istenen. Azt lehet, hogy önmagunkkal perlekedünk, vagy másokkal, azt gondoljuk az életünk kudarc, mert mégsem sikerült. Hány mégis van az életedben? Amikor mégis megtetted, mert érezted és megláttad Isten akaratát. Nem csak a tiédet láttad, hanem az Isten akaratát. Jézus el akarja venni ezeket a mégsem kudarcokat. A tehetetlenséget, a kilátástalanságot, a céltalanságot elveszi, és visszaadja áldásként. Sokszorosan, ahogy mi azt el tudnánk képzelni, még másoknak is jut belőle. Áldássá válunk mások számára is. A szavadra vár. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy kudarcokból áldás formálódjon, és az életed vágányára kerüljél, arra vágányra, ami az Istentől van, ehhez szükség van rád is. Erre a bizonyos péteri mondatra. A te szavadra mégis. Nem könnyű kimondani. Erre mondja az ige, hogy meg kell öldökölnünk magunkat. Az egómat, a terveimet, az ént megöldökölni, nem én akarom. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Maga Jézus is kimondja a Getsemáné kertben, hanem úgy legyen, ahogyan te akarod. A te szavadra mégis, mert te mondod. A te terveddel, a te utaiddal, a te jelenléteddel. Imádkozzunk. Urunk, vezess minket az egyenes úton, a göröngyös úton, a könnyűben és a nehézben. Tégy áldása életünkben mindent. És add, hogy engedjük, hogy kudarcainkból áldást adjál. És ahol nem vagy ott, ott megjelenjél. Mi pedig beléd kapaszkodjunk, és újra hozzád meneküljünk. Amen.